Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kíváncsi voltam, hogy amikor 10:45-kor az éneklésből leültünk, ahhoz képest mennyien vagyunk, mert azóta én nem néztem hátra, többen vagyunk. Adja az Úr, hogy 10:45-kor is legyünk ennyien, jövő vasárnap, mert utána következő alkalmakon, sőt 10 órakor, az lenne az igazi. Örülök, hogy itt lehetek a testvérek között. Múlt hét elég mozgalmasan telt, még cseresznyefán is voltam egy párszor, mert a Jonatán is volt fönn egyszer-kétszer, még fénykép is készült róla, és örömmel hoztunk egy kis cseresznyét a testvéreknek kóstolóként, hogy megízleljék a Vükki hegyhárt, vagy hegyoldalnak a finom ízét, majd az alkalom után ott a lakásunkba kipakoltuk ilyen szép kis edényekbe, ilyen kis tányérokba, mindenkinek örömmel adunk majd belőle. Valamint tegnap itt gyereknapi alkalom is volt, az is jól sikerült, sok finomságot ettek, akik itt voltak a cseresznye helyett, de nem cserélték volna talán a cseresznyére, mert ilyen csokiba vártott gyümölcsös valami volt, úgyhogy nagyon örültek neki a gyerekek, feleségem elmondása szerint, és örülök, hogy most itt lehetek a testvérek között. Adja az Úr, hogy ahogy meg tud a mi testünk elevenedni egy kis fizikai jótól, vagy ételtől, úgy tudjon most a mi lelkünk is megelevenedni. Így olvassuk a János Evangélium a 16. fejezetéből az első 15 igeverset, kérném, hogy alapigeként, kérném, hogy álljunk föl, így hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát János Evangéliuma 16. fejezet első versétől olvassuk az igéket. János Evangélium 16. fejezet első versétől így hangozanak az igék. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy? Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölt el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy pünkösd lehet, és köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, amikor a te lelked nagy erővel és nagy hatalommal, nagy zúgásban, nagy felfordulásban jött el oda a tanítványok közé, a 120 ember közé, és köszönjük, hogy nem tudták csendben tartani ennek az örömhírét, hanem el kellett magyarázni, hogy mi is ez pontosan, hogy az Úr Jézus Krisztus mivel szolgál az emberiség felé, hogy hogyan akarja az ő lelke által az embereket a megtérésre, a bűnvallásra, a bűnbocsánatra, és a hozzád való teljes közeledésre hívni. Urunk, nekünk is erre van szükségünk a mai nap. Nem akarunk újdonságokat mondani ezen felül, mert az mind hazugság lenne, hanem szeretnénk, hogyha valóban a te lelked közöttünk lenne, bennünk lenne, megnyilvánulna, és megnyilvánulna a hétköznapi cselekedeteinkben, gondolkodásunkban, viselkedésünkben. Kérünk, hogy így legyél közöttünk most, és áld meg a következő perceket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus fölkészíti a tanítványait, hogy nem végleges az az állapot, amiben ő itt van ezen a földön. És a tanítványok, tudjuk, hogy korábban el is szomorodtak, Fülöp meg is kérdezi, hogy hová mégy, meg hogy mutasd már meg nekünk az atyát, elég nekünk, ha megmutatod az atyát, és olyan jó az, amikor itt vagy közöttünk, ne menj már sehová, mi az, hogy meg kell halnod. És tudjuk, hogy az Úr Jézusnak a jelenléte azért a tanítványoknak egy nagyfokú biztonságot adott, akár biztonságot adott a tengeren, amikor lecsendesítette azt, biztonságot adott Péternek, amikor elkezdett süllyedni, ahol Jézus jelen van, ott nagy baj nem történhet, gondolták a tanítványok, biztonságot adott akkor, amikor éhes volt a nagy tömeg, meg talán ők is éhesek voltak, ott is biztonságot adott, vagy biztonságot adott akkor, amikor a Getsemáné kertben azt mondja, hogyha engem kerestek, hogyha én miattam vagytok itt, akkor őket engedjétek szabadon, hadd menjenek a dolgukra. Egy fejezettel később, János 17-ben mondja is az Úr Jézus Krisztus a 12. versben, amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Jézus megtartása nem fizikai megtartásról szól, legalábbis Jézus erről beszél, még akkor is, hogyha tanítványok nagyon sok esetben a fizikai védettséget is tapasztalták Jézussal, amikor Jézussal együtt voltak, de a Jézus azt mondja, hogy nem kárhozott el közülük egyik sem, amire már a tanítványok korábban mondják, hogy amikor Jézus megkérdezi, hogy ti is el akartok menni. Nem azt mondják, hogy dehogy megyünk el, hát itt biztos kenyerünk van, itt biztos jövőnk van, itt biztos nyugalmunk van, itt biztos szépsége vannak, hanem azt mondják, hogy hova mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van te nálad, és mi elhittük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, hogy te vagy az, aki eljövendő. És milyen jó, hogy a tanítványok ott ezt megerősítették, hogy nem a fizikai jólét miatt akarnak elsősorban ott maradni vele, hanem azért, mert a kárhozattól menti meg őket. Arról olvasunk most itt, hogy az Úr Jézus mégis mondja, hogy nekem el kell mennem. Ahhoz, hogy nektek a lehető legjobb legyen, azt mondja, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. A pártfogó, a Szentlélek, aminek van egy nagyon fontos, nagyon sok küldetése van, de a legfontosabb küldetése az, hogy Krisztust dicsőítse. Ez a legfontosabb küldetése, hogy méltó arra, hogy mi is elkezdjük őt utánozni, mármint a szent lelket, és elkezdjen bennünk olyan dolgokat létrehozni, amit csak a Szentlélek képes, mert csak abban tud segíteni az Úr Jézus Krisztus által ígért pártfogó, segítő, vigasztaló Szentlélek, a Szent Szellem, amit ő maga is csinál. Amit ő maga nem csinál, abban nem képes, és nem is akar nekünk segíteni, és mi nagyon sokszor ott tévedünk, hogy olyasmire is rá akarjuk venni az Isten lelkét, hogy abban is segítsen, amiben ő nem akar, és nem tud, és nem képes segítségünkre lenni. Mert a mi cselekedeteinkben kell, és a mi életvitelünkben kell megnyilvánulni annak, hogy ahogy a Szentlélek az Úr Jézus Krisztusról dicsőítést tesz, dicsőíti, ugye mi életünknek is ezt kell tennie. Amikor tudtunkra adja, hogy ki Jézus Krisztus, akkor nem lekicsinli Jézust, hanem éppen, hogy dicsőíti. Amikor az Úr Jézus mondja, hogy vajon az Úr Jézusnak fölteszi a kérdést tanítványai által, bemerítő János, keresztelő János, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok az eljövendő, itt a mennyei pecsét tessék, hanem azt mondja, hogy a szegényeknek az örömhír hirdettetik. Akikre azt gondolja a világ, hogy aztán rájuk már tényleg nem méltó pocsékolni a hasznos időt, a drága időt, vagy pénzt, vagy energiát, no őnekik hirdettetik az evangélium, az örömhír, őnekik hirdettetik, és az történik, hogy amit az emberek megvetnek, azt az Isten nem hogy megveti, hanem előtérbe helyezi. Vagy mit csinál még a bűnös, megmentésében dicsőítetik leginkább. Testvéreim, mi nagyon sok mindennel szeretnénk az Úr Jézus dicsőíteni és dicsőítetni, viszont azt látjuk, még ezzel a vége felé majd foglalkozunk, hogy a bűnös megmentésében dicsőül meg leginkább az Úr Jézus Krisztus. És a Szentléleknek ez az elsődleges munkája, hogy a bűnös megmentésében dicsőítse Jézus Krisztus, hogy egyedül Jézus képes a bűnöst megszabadítani a bűneitől, amire majd az úrvacsorában emlékezni is fogunk, és hálát fogunk adni. Testvéreim, a Szentlélek tehát Urunk Jézus Krisztusnak a dicsőítője. Ami Krisztust nem dicsőíti, az nem a Szentlélektől van. Valamint ami a Szentlélektől van, abban biztos lehetünk, hogy folyamatosan a Jézus Krisztust fogja dicsőíteni. Igaz ez a vígasztalásban. Testvéreim, Jézus Krisztus dicsősége nélküli vígasztalás az olyan, mint a mérgezett édesség. Olyan édesnek tűnik, a cseresznye is majd édes lesz, ha a testvérek megkóstolják, ígérem, hogy nem mérgezett, de olyan, mint a mérgezett édesség, amikor a vígasztalásban nincs ott Jézus Krisztus. Amikor úgy számunkra gyanús, hogy ezt meg ezt megcsinálod, és fogyni fogsz 50 kilót két nap alatt. Tehát vannak ilyen gyanús dolgok, amire azért most már még talán a 90-es évek elején erre rá lehetett harapni, de aki manapság harap rá, az már valószínű, hogy nagyon nagy bajban van, és ő neki inkább Jézus Krisztusra van szüksége, mint hogy nem ezeknek ezekre a pótló dolgokra. És milyen jó az, amikor már ki tudjuk mi is mondani, akár önmagunkról, akár másról, hogy téged már csak Jézus Krisztus képes megvigasztalni. Mert akkor a legjobb dolgot mondjuk, ami a legigazabb. Ezért jött a Szentlélek, hogy ez kinyilvánítsa számunkra, hogy Jézus Krisztus nélküli vigasztalás az mind olyan ópium, mind olyan gyanús, olyan mérgezett valami, ami még inkább ront az állapotunkon, a helyzetünkön és mindenki más helyzetén. Aztán a Szentlélek az Úr dicsőítője abban is, hogy minden vallásos vagy keresztény megmozdulásban ezt az igazságot akarja hirdetni, hogy a Jézus Krisztus nevében való összejövetelben ott mi a lényeg. Mert hogyha Krisztus a lényeg, és a Krisztushoz vezetés a lényeg, akkor ér ez a megmozdulás valamit. Az a megmozdulás, hogy mi ide eljöttünk, csak akkor ér valamit, hogyha Jézus Krisztusra vagyunk kíváncsiak, nem az Isten tiszteletvezetőre, vagy az ige szólóra, vagy a bizonyságtevőre, vagy az énekesekre, vagy az éneklés vezetőre, hanem Jézus Krisztusra, akkor ért valamit az idejövetel. Krisztushoz vezetés a lényeg. A Szentléleknek az a feladata és a küldetése, hogy Krisztushoz oda vezessen. Emlékszünk rá, a Biblia a legpesszimistább könyve, a Prédikátor könyve. Azt mondja ott az ige nagyon sok helyen, hogy minden hiába valóság, mondja a Prédikátor. Minden hiába valóság. De talán még a Prédikátor így nem írhatta le, hogy minden hiába valóság, ami Krisztust nélkülözi, de igazándiból ez a lényege annak a könyvnek. Ami Krisztust nélkülözi, az hiába valóság. És mi nagyon sok mindent csinálhatunk, tehetünk, gondolhatunk, erőfeszítéseket tehetünk, de hogyha Krisztust nélkülözi, akkor hiába valóság. És észre fogjuk venni, hogyha nem egy-két napon belül, hogyha az Úr nagyon kegyelmes, akkor már megmutatja. Lehet, hogy valakinek csak egy-két év, vagy egy-két évtizeden belül mutatja meg. Az már kicsit szomorúbb következményei vannak annak. De hogyha nem vesszük észre, hogy ami Krisztust nélkülözi, az hiába valóság, akkor a Szentléleknek a szólítását, a Szentléleknek a vezetését elutasítjuk, hogy Jézus Krisztusra mutasson. Ne aszerint ítéljünk mozgalmakat, egyre több ilyen van, akár politikai, akár talán vallási is, hogy kik csatlakoznak hozzájuk. Mi ezeknek a mozgalmaknak az ismérvük? Az, hogy nagy neveket próbálnak megnyerni. Óriási nevek, olimpikon, vagy ki tudja milyen nagy híres zenész, vagy nagy személyiség, vagy egy tudós, beáll mögéjük, és igen, ez itt az igazi, én már rájöttem a csillagrendszerek meg a bolygók kutatásába, erre meg arra, no meg arra, hogy ez a mozgalom milyen nagyszerű dolog, és akkor ezzel próbálnak embereket megnyerni. Az Úr azt akarja, hogy ne ilyen csili-vili dolgokkal akarjunk hozzájönni, és akarjunk hozzáhozni embereket, hanem hogy abban Krisztus mindenek fölé felmagasztaltatik-e. hogyha Jézus Krisztus van a zászlóra tűzve, akkor is mondhatjuk, hogy hát az Jézus Krisztus nevében is szoktak gonoszságokat, vagy nagyon rossz dolgokat cselekedni, de ezért jó, hogy kezünkbe lehet az ige, és annak a mérlegére tehetjük, hogy ott valóban Jézus Krisztus cselekszik-e. Aztán tartsuk szem előtt azt az igazságot, amikor nagy gyengeségben érezzük magunkat. Amikor felszólítottam, hogy jöjjek ide, újból megállapítottam, hogy én alkalmatlan vagyok az ige szólására. Nem vagyok alkalmas arra, hogy ideálljak és ennyi ember előtt szóljam az igét, és talán sokszor van bennem, vagy bennünk, akik valamilyen szempontból az Úr igéjével szolgálunk, hogy félek, hogy a munkám hiányos, vagy kicsi, vagy éppen talán még hibás is, és jogos lehet ez a félelem olykor, amikor valóban talán felkészületlenek vagyunk, vagy nem oda szántak vagyunk, vagy éppen bűnnel terheltek vagyunk, de olykor a mi gyengeségünk a Szentlélek munkájának nagyobb teret enged. És ez nem biztos, hogy baj. Ez nem jelenti azt, hogy ne készüljünk, ez nem jelenti azt, hogy ne tegyünk meg a tőlünk telhetőt, viszont, hogyha látjuk ezt a gyengeségünket, és látjuk azt, hogy itt a Szentlélek nélkül, az Isten lelke nélkül kiállni, és az ő igéjéről bármit mondani, vagy az ő munkájáról ezen a földön bármit mondani, az nagyon nagy hiába valóság, és nagyon nagy bűn is lenne. Pál azt mondja, hogy a gyengeségeimmel dicsekszek, hogy a Krisztus ereje bennem lakozzék. Hogyha saját erőmmel vagy erőnkkel dicsekednénk, akkor a Krisztus erejére már nem lenne szükségünk. De ahogy Bemerítő János, Keresztelő János mondja, amikor az Úr Jézusra tekint, neki egyre magasabbra kell emelkednie, nekem pedig egyre inkább alászállnom, egyre kisebbé lennem. Hát a mai világban nem ez a jellemző. Valahogy arcokkal, valahogy húzó erő személyiségekkel akarjuk, vagy akarják az emberek megtölteni az ő mozgalmaikat, és azt látjuk, hogy nem tudjuk mi mással megtölteni, csak a Krisztus erejével. Akkor ér valami. Mit tehet egy kalapács kéz nélkül? Arra a kézre van elsősorban szükség. Mutathatjuk mi a világ legnagyobb kalapácsát is, hogyha nincs az a kéz, aki tudja használni. Nem elég tárgyilag felmutatni valamit, hanem azt az Isten kezét, ami olykor olyan ítéletet ír, Belsazár királynak, vagy egyiknek másiknak, tudjuk elfogadni, és tudjunk azt szerint élni. Hagyjuk, hogy a Szentlélek munkálkodjon Jézus Krisztus által a mi életünkben. Amikor ellenségeskedés és meghátrálásra való felszólításban vagyunk. Testvéreim, a Szentlélek munkája eredményezte azt, hogy az apostolok cselekedetei elejét ott tanulmányozzuk, hogy rögtön ellenük álltak Péteréknek, ott a tanítványoknak, és nem ismeretlen ez már az Ószövetségben sem. Az Ószövetségben van egy nagyon érdekes Zsoltár, a második Zsoltár így kezdődik. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen, Jézus Krisztus ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és én neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Testvéreim, lehet, hogy ellenállásra vagy meghátrálásra akar minket késztetni a sátán, vagy a sátán által valaki, vagy talán a saját gyávaságunk, de mégis az Úr azt mondja, hogy amikor az ő lelke bizonyságot tesz Krisztusról, az a megvallásra szólít fel. Tehát a Szentlélek Jézus Krisztus Urunk dicsőítője. Valamint Krisztus sajátja az ő legnagyobb dicsősége. Azt mondja a mi igénk, ő engem fog dicsőíteni, ugye erről szólt az első szakasz, mert az enyémből merít. Testvéreim, Jézus Krisztust nem kell pluszba megtámogatni. Úgy odavinni hozzá valamit, hogy kicsit többé váljon, hogy most már valami értéket képviseljen. Azt mondja az ige, hogy ő én belőlem merít, Krisztus sajátja az ő legnagyobb dicsősége, amiről a Szentlélek bizonyságot tesz. Krisztus dicsőítéséhez nem szükséges újság, vagy új felfedezés, testvéreim. Amikor legegyszerűbben hirdetjük, akkor az a legszeretetre méltóbb, és amikor nem csinosítgatjuk ki, akkor nincs elferdítve. Legtöbbször ezt a hibát követik el, vagy követjük el, hogy valami teljesen mást mutatnak, mint ami, mert a más az bevonza majd az embereket, Krisztushoz vonza, gondoljuk, vagy gondolják sokan, de azt látjuk, hogy minél egyszerűbben mutatjuk be Krisztust, annál egyszerűbben tudják az emberek is megérteni, annál inkább meg tudják érteni. Miért mondhatjuk ezt? Hát azért, testvéreim, mert az Úr Jézus Krisztus, ahogy ezen a földön élt, hát attól egyszerűbbet talán még a Bemerítő Jánosét lehetne elképzelni, aki ugye sáskát evett, és tevesző ruhát hordott, meg vőröv volt rajta, azt akarja, hogy megismerjük őt. Kit hogy lehet legkönnyebben megismerni? A testvéreim, a középső gyermekünk a nagymamánál volt múlt hét csütörtök óta, eddig a csütörtökig, és én is azt figyeltem meg, ahogy ott a cseresznyésben voltam vele, és találkoztunk többekkel ott a cseresznyeszedés közben, hogy olyan egyszerűen odament a nénikhez, bácsikhoz, és azt mondta: sziasztok, én Pap Jonatán vagyok, és 5 éves, és én Sopronban lakok. És így megállt. És elmondta, hogy ő kicsoda, és nem kérdezte meg, hogy hát te ki vagy, de mindenkiből rögtön fakadt az, hogy ő is elmondta, hogy szia, én meg Erika vagyok, és én meg itt lakok Szomolyán, ő ugyan életkorát nem mondta, de ő is elmondta, hogy kicsoda, egyszerűen kifakasztotta az emberekből ezt a közvetlenséget, és én is csak úgy el voltam ott ámulva, hogy ilyen bátor gyermekünk van, én nem ilyen oldaláról ismertem, sok mindenben amúgy tényleg az, bátor így magassági, megállási szinten nem nagyon fél, hogy leesik, általában nem is esik le amúgy, de olyan bátor volt ezen a területen, és olyan jó volt látni, hogy olyan közvetlen, nem nekem kellett bemutatni, hogy hey, kisfiam, itt van, aranyos, nagyon 5 éves, nem nekem kellett, hanem és akkor nem feszengés történt az egész találkozásból, hanem egy közvetlenség lépett elő. Hát testvéreim, érdekes, hogy valószínűleg a gyerekek úgy tudják, vagy úgy kinyílik a szívük, mert ezt a közvetlenséget tapasztalják, átadják a szívüket ebben a néhány mondatban, és én is teljesen meglepődtem, hogy ilyen aranyos gyermekünk van, és azt látjuk, hogy az Úr Jézus ugyanezt csinálta. Teljesen ugyanezt csinálta. A születésében látjuk, hogy nem egy nagy csinnadratta, nem egy nagy királyi pompa és odaférhetetlen viszonyulás, hanem az emberré léte egy kis rongyos istálló, bárki oda mehetett, a legutolsó pásztorok is oda mehettek, nem volt ajtónálló, meg nem volt testőr, meg nem volt senki, bárki oda mehetett. Aztán azt látjuk, hogy az élete, ami azt látjuk, hogy azért összehasonlíthatatlanul más, mint bármelyik másik élet ezen a földön. Lehet sok életet előhozni, meg írhatnak az amerikai elnökök, nagyon sok emberek életrajzot magukról, hogy ezt meg ezt csináltam, ezzel meg ezzel találkoztam, beszélgettem, erre meg erre voltam hatással, sőt, ilyen rakétát indíthattam el, vagy ilyen háborút törhettem ki, vagy stb. De az Úr Jézus Krisztusról mégiscsak azt látjuk, hogy még a legelvetemültebb ember is, vagy a leginkább Isten tagadó ember is azt mondja, hát mégiscsak egy fantasztikus élet, mégiscsak egy különleges élet az a Jézusé, és ebbe a különlegességbe nem az társul hozzá, hogy olyan odaférhetetlen, olyan megközelíthetetlen ember ez a Jézus, hanem bárkinek megközelíthető, a legkisebb gyermektől kezdve egészen Pilátusig, vagy akár, hogyha olyan nagy port kavart volna, akár a római császárig is megközelíthető lett volna. És azt látjuk, hogy összehasonlíthatatlan tehát bárkivel. Aztán a halála nem csak, hogy meg kellett, hogy történjen, mint ahogy a mi halálunk meg kell, hogy történjen, vagy mindenki másé, hanem ő meg akart halni. Mert az ő halála nem olyan értelmetlen halál, mint nagyon sok értelmetlen halál, ami esetleg a hősöké, vagy nagyon sok olyan emberi, aki azt gondolja, hogy valami óriási szolgálatot tesz az emberiségért, hanem olyan szeretet szükségessége volt, amely csak tőle ered. Aztán a feltámadása, ami talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy alagút törése a halálon át, hogy át lehet ezen menni. Itt egyre több ilyen alagút van Ausztriában, most már majd talán 2022-re lesz itt nekünk is alagútunk, talán 900 méteresre tervezik az M85-ös elkerülő alagútját. Épp most akadt a kezembe egy régebbi újság, ahol ilyenekről is értesültem. Aztán az Úr Jézus Krisztusnak a mennybe menetele, az Atya jobbjára ülése, Krisztus dicsősége tehát önmagában van. Nem kell kívülről megtámogatni. A Szentlélek nem valami töbletet pakol hozzá, ilyen iszappakolásként, hogy valami történjen már, vagy valami töbletet adjon hozzá, hanem a királyok dicsősége a kincseikben és a rangjaikban van. De Jézus Krisztus dicsősége önmagában van. És nézzük csak meg, hogy mit akar ezzel a dicsőséggel kezdeni az Úr, az ő Szent Lelke által. Ha embert akarunk dicsőíteni, akkor ajándékokat kell neki adni. Ugye, hogyha valakinek kedveskedni akarok, és ki akarom fejezni a tiszteletemet, akkor ajándékot adok, de nézzük csak meg, hogyha Krisztust akarjuk dicsőíteni, akkor az ajándékot kell elfogadni. Teljesen más. Teljesen más dologról van szó. Mi adni akarunk valamit, mert ez az attitűd, ez a viszonyulás van bennünk, hogy ha valakit meg akarok tisztelni, akkor jaj, ajándék nélkül nehogy már menjek. De közben az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha te engem dicsőíteni akarsz, akkor tőlem kell, hogy elfogadj valamit. El kell, hogy fogadj, amit én tudok, amit csak én tudok adni. Tehát ami Krisztusé, az megláthatatlan addig, amíg a lélek ki nem jelenti nekünk, és amíg ezt el nem fogadjunk. Tehát igyekezzünk így a Szentlélek befolyása alá kerülni, és ez alatt maradni, és tehetjük ezt, ahogy a testvéreim is mondták már itt többször, bibliaolvasással, vagy imádkozással, vagy bizonyságtétellel, amit megtapasztaltunk már Krisztusból, azt adjuk tovább. Azt adjuk tovább, testvéreim, mert az Úr Jézus Krisztust azzal tudjuk leginkább dicsőíteni, hogyha azokat az ajándékokat, amiket ő adni akar, azt elfogadjuk, és mi nagyon sokszor mit csinálunk? Ó, Uram, én nem vagyok rá méltó, inkább ad valaki másnak, inkább még hagyd tisztuljak meg egy kicsit jobban, és utána majd elfogadom a te ajándékaidat, de Krisztus dicsősége, tudjuk, hogy az ő Atya dicsősége is egyben, és azt mondja az ige, hogy mindaz, ami az Atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Krisztus dicsősége, az Atya dicsősége is egyben. Krisztus mindannak a birtokosa, ami az Atya, és ami az Atyáé. Ugye ezt nagyon nehezen tudjuk felfogni, mert mi csak azt látjuk, hogy annak a birtokosai tudunk esetleg lenni, amit esetleg vagy megszereztünk, vagy megörököltünk, de nem birtokolhatjuk igazániból egymást, vagy a szüleinket, vagy a szüleink is, hogyha úgy gondolják, hogy birtokolniuk kellene minket, akkor egy idő után észre fogják venni, hogy hát kicsúsztunk a kezükből, mert a saját magunk birtokosai akarunk lenni. De az Úr Jézus Krisztus itt arról beszél, hogy én és az Atya egy vagyunk. Arról beszél a János evangéliumában, hogy mindaz, ami az Atya, az ő is, és ami az Atyáé, az az övé is. És egész pontosan arról is beszél ugye a Máté 28:18-ban, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát az Atya Krisztus dicsőítésében dicsőítetik leginkább. Például nem mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus csak kegyelmes. Az Atya meg csak igazságos. Hanem azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus, ha lehet így mondani, bátorítja az Atyát, hogy legyél kegyelmes, legyél szeretetteljes, legyél irgalmas, és az Atya bátorítja a fiút, mondhatnánk, persze tudjuk, hogy elsősorban arról van szó, hogy mind a kettő lényegéhez ez tartozik hozzá, de csak így tudták kifejezni az emberiség felé, hogyha maga Jézus Krisztus meghal értünk. És azt látjuk, hogy mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, az Isten iránti tiszteletlenség, az Atya iránti tiszteletlenség gyorsan a fiú iránti tiszteletlenséggé válik. És ez az ítélet, erről beszél itt az ige, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Nem lehet azt mondani, hogy én hiszek az Atyában, tisztelem az Atyát, szeretem az Atyát, de közben a fiút nem, vagy fordítva, mennyire szeretjük az Úr Jézus Krisztus, de amit az Atya mond, az olyan másodlagos, vagy ötödleges, nem. A Szentléleknek minket oda kell vezetni. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy hisztek Istenben, akkor higgyetek én bennem is. higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Hisztek én bennem, akkor higgyetek az Istenben is. A megfeszített Krisztus bölcsebb, mint a világ összes bölcsessége. És testvéreim, a keresztben több újság és újdonság van, mint a világ összes dolgában, újdonságában, és az internetben, vagy bármi más információ hordozóban. Sokkal több újdonság és újság van a keresztben. És nem csak új módon kell előadni, hanem egyáltalán meg kellene élni. És hogyha a Szentlélek által ezt megéljük, higgyük el, hogy abban van a legtöbb újdonság. Azokban a csodákban, amikor a gyűlölet szeretetté lesz, amikor a kegyetlenség kegyelemmé lesz, amikor a vigasztalhatatlanság megvigasztalódássá lesz. Ezek sokkal nagyobb csodák, mint az, hogy leomlott a vasfüggöny, vagy hogy különböző dolgok vannak ezen a világon, vagy hogy az ember a Holdon járt. Sokkal nagyobb csodák ezek. Sokkal nagyobbak. Mert testvéreim, a keresztben több újság és újdonság van, mint a világ összes dolgában, és a Szentléleknek ez a dolga, hogy ezt tudtunkra adja. Ne megszomorítsuk tehát, hanem örömmel fogadjuk, és kezdjük el élni, és éljük még inkább. Jézus abban dicsőítetik a legjobban, hogy a bűnös embert elfogadja. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Mi nagyon sokszor dicsőítjük talán énekkel, vagy valamilyen más dologgal, amikor együtt vagyunk, vagy a közös étkezéssel. Az Úrnak a szeretetét akarjuk kiábrázolni, vagy hogy megfogjuk egymás kezét, az áldott legyen a frigyben, talán épp ma marad el először. De nem baj az, hogyha nagyon sokféleképpen máshogy is ki tudjuk fejezni. A bűnösnek van a legnagyobb hatalma Jézust dicsőíteni, testvéreim. A bűnös embernek van a legnagyobb hatalma Jézusnak dicsőséget adni, hogyha a Szentlélek őt képessé tette a Jézus Krisztusban való hitre. A legnagyobb hatalma annak van, aki bűnös, hogy Jézus dicsőítse, mert őtőle nem fogadná el az Atya, csak Jézuson keresztül. De nem a bűneinket méltatva dicsőítjük a mi Urunkat, hanem a bűneink megváltását méltatva dicsőítjük a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. És hogyha sokszor úgy érezzük, hogy a legnagyobb bűnösök mi vagyunk, aki másoktól sokkal inkább romlottabb, betegebb, elhagyatottabb, akkor jöhetünk hittel rá tekinteni, mert ő téged is, engem is meg akar menteni, és azt akarja, hogy dicsőítsük őt. A Szentléleknek ez az elsődleges hivatala és legfőbb küldetése, hogy dicsőítse Jézus Krisztust. Jézus Krisztus dicsőítette az Atyát, együtt dicsőítik a lelket, aki nem akar megszűnni azzal, hogy dicsőítse. Az Úr azt akarja, hogy ebbe mi is bevonódjunk. Olyan Istent dicsérő, dicsőítő emberek legyünk, akik készek bűnös emberként, de mégis megtisztulva és megigazulva Jézus Krisztus által az ő kegyelmének a hirdetésében, megosztásában. Ha ellenünk is áll ez az egész világ, akkor is legyünk erre képesek és készek, mert így tudjuk leginkább a mi Istenünket képviselni. Ámen.